Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Könyvben utazunk a következő órában itt a hétvégi menetrendben. Feledhetetlen könyvek következnek, amelyekben nagy szerepe van a színeknek. Egy örmény írónő, Narina Abgarian kötetével kezdünk, a szín hallgatása. Olá Andrea interjúja.
A legszentebb és legtitkosabb vágyakat teljesítő tárgyak, a világ különböző szegleteiből érkező benyomások, érzések és találkozások. Gyerekek, akikért nem csak a szülők éreznek felelősséget, és színek, zöld, barna vagy piros, amikhez számok és dallamok kapcsolódnak. Narina Abgarian rajongói egészen kivételesen közel érezhetik magukhoz az írót. A Szín hallgatása című könyv révén Goretit József műfordítóval beszélgetünk először is erről a meglepő szerkezetről, amivel a könyvben találkozhat az olvasó.
Ez a könyv három nagyobb egységből áll. Az első kettő az egy-egy kis regény, amelyek, hát én azt gondolom, hogy elég sok mindenben hasonlítanak azokra a könyvekre, amelyek eddig már megjelentek az írónőtől. Tehát ugye az Égből hullott három alma, az Élni tovább és a Simon című regénye. Tehát nagyjából azt a berdi világot, ugye az írónő szülővárosának a világát, az ott élő kis embereket mutatja be ez a két kis regény, különféle szemszögekből, majd esetleg erre visszatérhetünk, hogy hogyan smink. A harmadik része a könyvnek az tényleg egy picit meglepetésszerű. Ezek egészen rövid kis írások, tulajdonképpen olyanok, mint egy-egy képes lap. Rövid kis úti rajzok, úti leírások. Narina Abgarian nyilvánvalóan főként azóta, hogy világszerte sikeres írónak valhatja magát, nagyon sok felé jár, nagyon sok felé kap meghívást. És ezek a kis képeslapok, ezek a rövid kis írások, ezeknek az utazásoknak az élményei. És azt gondolom, hogy egy-egy ilyen kis írásban, egy-egy ilyen kis képeslapon nagyon szépen visszaadja azokat a benyomásokat, azokat a hangulatokat, azokat a jellegzetességeket, amelyek az adott országra, városra, az adott helyre, ahová ő eljutott, nagyon jellemzőek. Ugyanakkor azt is mondhatnám, hogy mégsem független ez a rész az előző kettőtől. A helyzet ugyanis az, hogy egyfelől vannak benne olyan részek, amelyek Örményországgal foglalkoznak, Jerevánnal, illetve az utolsó fejezetek között találunk többet is, amelyekben Berdről, a szüleiről, a családjáról ír, úgy, mint olyan valaki, aki már régóta nem él otthon és hazalátogat. Másfelől pedig bármerre is járjon a világban, mindenütt fölötlik Örményország, illetve az örmény emberek. Nem csak olyan módon, hogy nyilván amikor mondjuk a tengeren túlra elvetődik Amerikába vagy Kanadába, akkor ott találkozik örményekkel, akik valaha kiutaztak Örményországból és leteretettek valahol a világ más részén, hanem olyan módon is, hogy bármit is lát, bármivel is találkozik az idegen helyeken, mindig megpróbálja őket valahogy úgy szemlélni, minthogyha azok valamiképpen örmény országnak, vagy az örmény kultúrának, az örmény szemléletmódnak a részei volnának, vagy azokból valamihez hasonlítanak.
Ráadásul még olyan szempontból is mindig a saját hazája és az emberek jutnak eszébe, amikor mondjuk Amerikában hal valaki tüsszenteni, és azt mondja, hogy örményül tüsszent. Vagy igen, bármilyen ételnek mondjuk az illatáról, vagy a levegő illatáról eszébe jut Örményország. Tehát mindent a hazájához hasonlít.
Vagy ugye egy olyan kis tárgya, amelyik neki valahogyan nagyon ismerős, és váltig állítják neki Olaszországban, hogy hát ez egy olasz mesternek a munkája, és aztán évekkel később egyszer teljesen véletlenül odahaza fedezi föl, hogy hát valaki örmény származású képzőművész csinálta ezt a kis tárgyat. természetes a kis képet. Tehát ilyesfajta dolgok létrenyomon előkerülnek, és valóban valamiként a rokonságot, teljesen mindegy, hogy a tengeren túl vagyunk, Észak-Európában vagyunk, Angliában vagyunk, bárhol vagyunk, mindig megpróbálja felfedezni azokat a kapcsolódási pontokat, amelyek a világ polgárait, a világon bárhol élő embereket összekapcsolhatják. És ő ezt az örménységén keresztül igyekszik megteremteni ezt a fajta egységet, ezt a kapcsolatot.
Nem beszélve arról, hogy például nagyon sokat megtudunk a kivándorló örményekről, örmény családokról, ugye az Amerikában élőkről, az Olaszországban vagy más Angliában kivándorló és ott élő örményekről.
Így van, hát ugye nagyon sokfele kirajzottak Örményországból, rengeteg fele élnek, és általában nagyon sikeres üzletemberekké válnak. Ugye van egy nagyon szép történet, ami nem is a közelmúltból való, tehát ugye nem arról van szó, hogy egy-két évtizeddel ezelőtt vagy tegnap előtt valaki kivándorolt Örményországból külföldre, hanem fölidéz egy második világháborús történetet.
Az döbbenetes, az a németországi.
Az egy egészen elképesztő, hogy örmények, akik fogságba esnek, és a németek a sorsukra hagyják őket a fogolytáborban, a hadifogolytáborban, ők hogyan kezdik el megszervezni úgy az életüket, hogy aztán legitimné válik Németországban mindaz, amit ők csinálnak. Az a kis külön örmény társadalom, amit ők létrehoznak, és ami egyfelől az ő túlélésüket szolgálja, másrészt pedig hát a háborút követően nyilvánvalóan már, de mégiscsak a német emberek javát is szolgálja. Egészen döbbenetes történet valóban.
Igen, azt írja, hogy azért vitték oda ezeket az örmény embereket Németországba fogságban, hogy meghalljanak, megbetegedjenek és meghalljanak, és ők elkezdtek úgy működni, ahogy egyébként otthon is működnek, és ez a tevékenykedés, vagy ez a dolgos lét szerintem végig ott van a könyvben. Tehát akár egy nagymamát látunk, de bárkit, az embereket, hogy iszonyú dolgos nép, és végülis a túlélésük záloga ez talán, mint a minden erre rémelne.
Abszolút, ugye ilyen övetett kézzel ülő embert nem találunk az ő történeteiben. Egyetlen egy olyan szereplője a második kisregénynek, az Egy szív címűnek, de hát ő meg a kis közösségnek a teljes megvetését váltja ki ezzel maga iránt.
Egy mi haszna férfi.
Hogy egy ilyen semmitevő, mi haszna férfi, így van, aki helyett a felesége dolgozik. Úgyhogy mindenki valamilyen módon tevékeny, mindenki valahogyan hasznot hajt, valahogy hasznossá teszi magát. Ráadásul ugye itt a berlini kisvárosi környezetben mindez úgy történik meg, hogy mindazok a tevékenységek, főként a nőknek a tevékenysége, amiket meglehetős aprólékossággal leír a szerző, ezek mind valamilyen hagyományos értékrendhez, meg hagyományos tevékenységhez kapcsolódó munkálatok, olyanok, amelyek hagyományozódtak évtizedek vagy évszázadok óta az újabb és újabb generációkra. Tehát ebből a szempontból is van egy ilyen identitásteremtő, meg életmegőrző, életfenntartó funkciója a ténykedésnek, a konkrét kétkezi ténykedésnek.
És hogyha az első két kisregényről beszélünk, ugye a színhallgatása és a szív című részekről, akkor ami még fontos az örményekkel kapcsolatban, vagy amit én most így tudni vélek az ő regényeiből, a gyerek. Például a szívben ugye van két nő, az egyiknek sok gyereke születik, a másiknak meg egyáltalán nem születik, és hogy nagyon érdekesen oldják meg ezt a kapcsolatot.
Mindenképpen ugye az első kisregénynek a középpontjában három gyerek áll tulajdonképpen. Egy kisfiú, aki a leginkább főszereplőnek mondható, ugye a Levon, akinek ez a furcsa tulajdonsága, vagy ha úgy tetszik, betegsége, szineszféziája van, ugye, ami egyúttal egy irodalmi költői kép is, ugye a hangokat, a színeket, hangoknak, hasonló tulajdonsággal rendelkeznek, mert a bátyja ugyanúgy érzékeli a színeket, a formákat, mint ahogy a nő. És a harmadik szereplő egy kislány, aki a levonnak, tehát ennek a szinesztéziában szenvedő fiúnak az osztálytársa, és őnek is nagyon különleges sorsa van. De mindenképpen ők állnak a középpontban, ha úgy tetszik, ők irányítják a történetet, ők irányítják a családnak a működését, még akkor is, hogyha nyilván nem ők felelősek azért, hogy mi hogyan működik a család. A második történetben, az egy filmben, ott valóban van egy ilyen furcsa helyzet, hogy van egy testvérpár, két hölgy, az egyikük idősebb, és ez a hölgy hosszú-hosszú éveken keresztül szeretné, hogyha a házasságából gyermek születne. Nem sikerül. Ugyanakkor van egy húga, akinek van egy semmire kellő férje, és ahogy a kisregényben is elhangzik, semmi más haszna nincsen ennek a férfinak, mint hogy újra és újra gyermekük születik. És a nővér, akinek már nyilvánvalóan az életkoránál fogva nem lehet egészen bizonyosan gyermeke, ő úgy fogalmazza meg az összetartozását a családnak, hogy azt mondja a húgának, hogy de hát majd a megszületendő gyermeked az valamiképpen az enyém lesz, mire a húga azt mondja, hogy tehát mindegyik a tiéd is egyúttal. Még ebben van egy szép csavar, ugye van egy másik történet is ebben a kisregényben, egy elvált férfinak és egy egészen fiatal lánynak, fiatal hölgynek a kapcsolata, ahol a férfi, az elvált férfi, aki jóval idősebb, ugye mindig minden pillanatban attól tart, hogy ez a fiatal, gyönyörű felesége, ez a következő percben esetleg elhagyja őt valaki fiatalabbért, jobbért, és ennek a vívódásnak a közepette, meg érődésnek a közepette, nagyon mulatságos módon majd az olvasók elolvassák, hogy hogyan adja tudtára a fiatal lány az idősebb férnek, hogy teherbe esett. Itt is egy ilyesfajta kimenetele van az egész történetnek, hogy a jövő, a boldogság az ezzel áll szoros kapcsolatban, hogy tudnék, akkor közös gyermekünk születik.
Most, ahogy hallgatom, és ennyi sorsról beszélgetünk, eszembe jutott, hogy pulóvert kötni, az egy fontos eleme az egész kötetnek. Végül is ezek a történetek is, vagy ezek a sorsok is pont ugyanígy állnak egybe ezekben a szövegekben, mint hogyha így összehurkolná őket. Azért elég súlyos történetek, elég fájdalmas női sorsokról olvasunk, de nem terheli meg az embert, mert már megismerjük a következőt.
Hogyha az ember megnézi a szerző eddig magyarul is olvasható könyveit, akkor ezekből a könyvekből ismerhet egy örvényszót, ami úgy hangzik, hogy gurpa. És ez nem más, mint a vastag kötött gyapjúzokni. Ez a szó, ez újra meg újra előkerül, és pontosan azért kerül elő, mert újra és újra előkerül a kötés és a horkolás. A kötés különösen. Ugye valahogy úgy kerül ez elő, hogy a gondoskodás egyik megjelenítője. Különösen a gyerekekről való gondoskodás egyik megjelenítője. Ezzel indul ez a könyv is, ez az első jelenet a könyvből, hogy le kell bontani egy már majdnem készen lévő zoknit, mert hogy rosszul vannak a színek benne. Egy másik dolog, ami fontos ebben, hogy egy olyan dologként kerül elő, ami megint csak ennek a hagyományos, tradicionális örmény kisvárosi létezésnek a fontos eleme. És ez a fontos elem aztán a modern világban egybeesik egy olyan helyzettel, amikor vállalkozás lesz ebből, ugye ilyen divatholmiknak a kötése, ami jövedelmet hoz, ami hasznot hajt, tehát ezzel az örmény ügyességgel is valahogyan összekapcsolódik. És hát igen, azt gondolom, gondolom, hogy maga ez a művelet, ahogyan a feneke a kötésben összekapcsolódhat, így kapcsolódnak össze, nem csak ebben a könyvben, hanem tulajdonképpen az összes könyvében az egymáson átívelő sorsok, egymásba kapaszkodó sorsok, és valóban azt gondolom, hogy azért nem föltétlenül éljük meg valami nagyon nagy bánattal, szomorúsággal a tragikus történeteket sem, a tragikus sorsokat sem, mert mindig jön egy belé kapaszkodó újabb, amelyik valamiféle reményt ad. És egyébként nem feltétlenül csak női sorsokról van szó, ugye az előbb rá ezt említette.
Igen, igen.
Ezen a könyvben van egy idős férfi, nagyon tehetséges ezermester, aki borzasztóan szépen tud régi bútorokat restaurálni. Egy Samson nevű öregről van szó, akinek mindenkije meghalt a családból. Felesége, gyermekei, mindenkije. Nem nagyon tudunk részleteket. Annyi biztos, hogy mindenkit elveszített, és olyan tragédiát él meg, hogy hosszú évtizedek óta nem képes arra, hogy másik házasságot kössön, hogy más kapcsolatba kezdjen, mert fél attól, hogy nehogy újabb családtagját ő túléljen. Egy borzasztóan tragikus sors, ugyanakkor ennek a férfinak egyrészt a munkái tovább fognak élni, örök élmények, örök darabok, amiket ő restaurál, amiket létrehoz. Másrészt pedig mindig ott van az a reménye, hogy ha majd meghal, akkor találkozni fog végre az ő végével. És az elbeszélés végén aztán kiderül, hogy ez a férfi tényleg meghal, tényleg lehetősége lesz arra, hogy találkozzon az övéivel, de ami talán még ennél is fontosabb, hogy ami kis vagyona volt, azt ő ráhagyja arra az asszonyra, akinek sok gyermeke van, és akinek nagyon jól fog jönni majd a semmire kellő férjétől való válása után ez az anyagi segítség.
Szívesen megkérdezném a szerzőt, hogy az, hogy ő összekapcsol egy gyerek fejben számokat, színekkel, hogy ezt ő ismeri-e, vagy hogy ő neki volt-e ez a tünet gyerekkorában, mert nagyon belülről írja meg. Nekem ez olyan, mint egy varázsszöveg ezektől a színektől, ezektől a furcsa kapcsolódásoktól.
Azt nem tudom, hogy ő neki ez személyes tapasztalata volt-e. Egyébként tényleg nagyon autentikusnak látszóan írja le ezt az egész helyzetet, és egészen bizonyos, hogy van egyfajta mágikus jellege ennek az egésznek. Én nem véletlen említettem az imént azt, hogy hát ez nyilvánvalóan nem csak egy, nem tudom, lélektani jelenség, vagy betegség, vagy minek lehet ezt mondani, hanem hogy ez egy költői kép, és én borzasztóan kedvelem ezt a költői képet, mert nekem mindig az összművészetet, a Walter-féle Gesamtkunstwerket idézi meg, hogy egyetlen egy pici képben gyakorlatilag összehozza ez a módszer, összehozza a legkülönfélébb érzékszerveket, és ezen keresztül a legkülönfélébb művészeti ágakat. És tényleg van egy ilyen varázslat jellege, maga a történet, amit leír a szerző, az is hajaz egy kicsit erre a varázslatra. Még akkor is, hogyha tragikus az autista kisfiúnak a sorsa, de hogyan lehet mégiscsak őt bevonni az életbe, hogyan lehet szeretettel felé fordulva értékes, értelmes életet adni ennek a kisfiúnak. Tényleg van egy ilyen varázslat jellege, és ugye a második kisregény, az egy szív, az pedig kifejezetten varázslatra épül, mágikus eljárásra, ugye a kisváros lakói minden hónap vasárnap hajnalában kivisznek valamilyen szívüknek kedves tárgyat a házuk elé, azzal a szándékkal, hogy ez elűzze a gonosz tőlük, illetve hogy valami jót idézzen elő az életükben.
Goretich József műfordítóval Olá Andrea beszélgetett Narina Abgarian a Színhallgatása című könyvéről. Pár perc múlva újabb könyvet ajánlunk, maradjanak itt a hétvégi menet.